helyünket elfoglalva a gyermekektől elköszönünk, nekik a szokott rendszerint lesznek Isten tiszteleti alkalmak. Kérem, hogy a négy fő alatti csoportok legyenek kedvesek egy másik csoportba betagolódni. Mi pedig Isten igéjének hallgatására készülve a 379. dicséretünket keressük meg. A 379. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. Emlékezzél Úristen híveidről. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelyről Isten szent lelke segítségül hívásával szólni kívánok hozzátok. Írva található ez az ige a zsidókhoz írt levél 12. részében, a 12. rész első három versében eképpen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Nem tudom, kinek a szokása manapság az, hogy mikor föl kell reggel, vagy beír a munkahelyére, akkor elkezdi olvasgatni a híreket, és csak tekeri, vagy a telefonján, vagy pedig a gépen, az asztali gépen, és csak özöllenek felé a negatív üzenetek, özöllenek hozzá a negatív üzenetek. Itt ez a katasztrófa, ez a szörnyű felégés, mikor föld ég, és állatok pusztulnak el, emberek halnak meg, a másik oldalon halálesetek következnek be, és kiemeli a hír, és sőt, még rá lehet lájkolni is, hogy én ezt elolvastam, özöllenek felénk a negatív üzenetek. Szinte az az érzésünk, hogy lépten nyomon beleütközünk ezekbe, és nem tudjuk magunkat valahogy úgy kívül hagyni. Azt is tehetjük, hogy a hír melletti kis ikonra rá klikkelünk, és ott van egy olyan opció, hogy nem érdekel, vagy bejelentem, vagy törlöm. ezeket az üzeneteket nem szeretném elolvasni, hogy hány ember halt meg az utakon, milyen balesetek történtek, szörnyűségek özönlenek felénk, és ebben élünk, ezzel élünk. Kedves testvéreim, ehhez társul a saját lelkünk állapota, hogy a téli hónapokban van, aki belesüppett saját lelkének mélységeibe, mélységeinek ingoványába. Január 6-ára azt a hírt kaptam, megint ugye az interneten keresztül, hogy nem a bölcsekre gondolunk, akik elmentek Jézushoz, és ajándékot vittek, és örültek. Nem arra gondolunk, hogy vízkereszt napján Jézus Krisztus felvette a keresztséget Keresztelő János által, hanem azt kell olvasnunk, kedves testvéreim, hogy a legdepressziósabb nap a január 6-a. Szörnyű, megdöbbentő, félelmetes. Találkoztam a Szentírásban a három bölcs királlyal, és ők inkább motiváltnak tűntek, reménykedőnek tűntek, és nem depressziósnak. Olyannak, akiknek volt céljuk. Olyannak, akik ezért a célért készek voltak áldozatot hozni. Olyannak ismertem meg a három bölcset, aki nem emberi szavakra figyelt, nem a királynak a szentenciáját követte, hanem azt az Istent, aki az ő angyala által éjszaka még azt is üzente nekik, hogy ne menjenek vissza a királyhoz, hanem más úton térjenek vissza a hazájukba. Kedves testvéreim, ilyen furcsa, sötét fellegek vesznek körül bennünket, azonban emellett más is. Azt olvastuk itt a zsidókhoz írt levélben, hogy a bizonyságtevőknek, a hű tanúknak a fellege is körülvesz. A 11. fejezet elején van szó a hit hőseiről, amit felolvastam nektek, és Istennek azokról az embereiről, akik példák, Istennek azokról a kiválasztott embereiről, akiknek a hite példa. Mikor a választott nép a pusztában vándorolt, Isten, tudjuk, éjszaka tűzoszlopban vezette őket, nappal pedig felhőoszlopban. Ez is egyfajta felhőoszlop. Milyen felhőoszlopra figyel az ember? Milyen felhőoszlopra, milyen felhőre figyel az Istennek a népe? Mert nem csak borús fellegek vannak, hanem vannak olyan fellegek is, amely dicsőséges felhő. Emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus eltávozott erről a földről, azt olvassuk, hogy felhő vonta őt be. Felhő vonta őt be, mikor elköszönt a tanítványaitól, mikor utasítást adott nekik, parancsot adott nekik, és eltávozott erről a világról. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A bizonyságtevők Ábrahám, Izsák, Jákob, József, és még lehetett volna még tovább olvasni Gedeont, lehetne említeni Bárákot, lehetne említeni Sámuel prófétát, de meg lehetne említeni Lóránfi Zsuzsannát, meg lehetne említeni Augustinus, Szent Ágostont, meg lehetne említeni a hugenottákat, akik aztán bizonyos részük ugye Amerikában új kolóniát alapított, meg lehetne említeni a gájarabokat, mind a hit hősei. Kereszténységünk történetében, egyházunk életében is voltak ilyen személyek. Nem voltak ők sem angyalok, azt tudnunk kell. Nem voltak ők sem bűntelenek, de Isten felhasználta őket céljai elérésében. Isten felhasználta őket az ő dicsőségének megmutatásában. Mert hogy mi nem az emberekben hiszünk, mikor a 11. fejezetet olvassuk, és azt mondjuk, hogy de jó emberek voltak, kövessük őket. Ezek az emberek, akiket felolvastam előttetek, és mondom, lehetne még folytatni, mindenki, minden egyes ember egy valakire mutat Jézus Krisztusra. Jézus Krisztusra kell föltekinteni, Jézus Krisztusra lehet föltekinteni, a téli hónapokban is, a legnagyobb mélységekben is, a fájdalom, a fáradtság között is. Azonban nem mindegy, kire nézünk, mire nézünk. Vannak rémisztő fellegek, mint ahogy mondtam, vannak olyan hírek is, Illésre gondolhatunk, a nagy ítélet hirdető prófétára, aki Áháb király és felesége miatt menekülésre kényszerül. Mikor rengeteg Baál pap meghal, akkor jön a politika. Akkor, mikor már a vallás nem tud mit tenni, akkor belenyúl a helyzetbe a politika, és azt mondja a király, hogy neked meg kell halnod, el kell pusztulnod. mert nem azt követed, amit mi szeretnénk a feleségemmel. A saját magányával, kiszolgáltatottságával volt elfoglalva ez az illés, és akkor ott a rekedje bokor mellett, ahová menekülése során leült, sötét erők törtek fel benne. Nem csak kívülről jöttek sötét erők, hatalom, megfélemlítés, hanem belül is előjött olyan belső erő, amely lehúzza, amely azt mondja neki, és meg is fogalmazza Illés, hogy vedd el az életemet, mert nem akarok tovább élni. Idáig juthat egy hívő ember is. Idáig juthat egy keresztény ember is. Uram, vedd el az életemet, mert nem akarok tovább élni. Egyedül vagyok, magányos vagyok, és ahogy mondtam, kiszolgáltatott vagyok. Kedves testvéreim, elég most már, Uram, hányszor megfogalmazódik ez bennünk? Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél, mondja Illés, és azután lefeküdt és elaludt. Lefeküdt és elaludt. Ahhoz, hogy feltekintsünk a hit szerzőjére, Jézusra, kedves testvéreim, nem csupán külső körülményeket kell megváltoztatni, mert azokat nem mindig tudjuk megváltoztatni, nem csupán a felénk ostromló híreket kell szűrni, törölni, vagy egyszerűen lerakni a telefont, és nem is veszük észre, mennyivel szabadabbak vagyunk akkor, hanem belső akadályokat is el kell hárítani. A hitünkben vannak ilyen akadályok, amelyeket el kell hárítani, hogy közelebb kerüljünk az Istentől. Vannak belső akadályok. Hát ilyen például az intellektuális akadály. Nem tudja elfogadni néhány ember, vagy nagyon sok ember a csodás történeteket. Nem tudja elfogadni, hogy Jézus Krisztus egyszerűen meg tudta szaporítani a halat, meg tudta szaporítani a kenyeret. Nem tudja elfogadni, mert nem látja értelmét annak, hogy hogyan lehet az, hogy Jézus jár a vizen. Nem tudja elfogadni, hogy hogyan lehet, hogy Jézus Krisztus halottakat támasztott föl. Hogyan lehet, hogy Lázárnak megparancsolja, hogy Lázár jöjj ki, és a halott feltámad, és kimegy a sír elé. Rudolf Bultmann, nagyon híres teológus, azt mondja, hogy mitológiátlanítani kell a Szentírást. Ezeket a részeket nem kell olvasni. Csak Istenben kell hinni. Ezek ilyen kiszínezett történetek, amelyeket évszázadokon keresztül egymásnak adtak a népek azért, hogy Jézus Krisztus személyét még inkább kiemeljék, hogy istenivé tegyék. És elkezdenek filozofálni erről, hogyha nem illik össze az emberi értelemmel, akkor az, annak nincs helye a Szentírásban. Bultmann, aki egyébként nagyon jó újszövetséges, és a jegyzetéből most is tanítanak, ezt az utat választotta, hogy ezeket a meseszerű elemeket iktassuk ki, mert nincs értelme. Mint ahogy Bielefeldben, amikor tanultam, ott az ösztöndíjas voltam Bielefeldben a teológián, és azt mondta az egyik tanár, hogy hát azért ti se gondoljátok komolyan, kedves hallgatók, hogy Jézus meghalt nagypénteken, ez még úgy rendben van, de aztán, hogy feltámadt. Ezt mondja egy professzor. Feltámadt. Azért ti se hiszitek el. És tudjátok, azzal gondoltam, hogy itt jön be az a hihetetlen kép, hogy a hit az kegyelmi ajándék. Ha valaki megkapta ezt a hitet, hogy Jézus Krisztus feltámadta halottak közül, hogy felment az Atyaisten jobbjára, hogy onnan fog eljönni élőket és holtakat ítélni, ha ezt a valaki megkapta ezt a hitet, ezt a bizalmat az Istentől, akkor ezt senki el nem veheti tőle. Mert tudjátok, ez egy nagyon-nagyon nagy kincs az életedben, hogy tudsz hinni. Tudsz hinni. Sajnálom, akár professzor valaki, akár nem, hogyha ezt az ajándékot ő nem kapta meg. Kedves testvéreim, sok ember számára sajnos, az úgynevezett templomos emberek számára is ezek csak mesék, mint amit mondtam. Hiszik az Istent, hiszik, hogy valaki megteremtette ezt a világot, úgy szokták mondani, hogy egy magasabb rendű intelligencia. Hát erre azt mondjuk, hogy a magasabb rendű intelligencia egy személyhez kötődik, magához, Istenhez. Ő a teremtő, ő a fenntartó, gondviselő. Hiszik az Istent, vagy talán azt gondolják, hogy aki olyan Istenünk van, aki valahol szigorúan letekintve figyeli az életedet, és aztán, amikor eljön az ideje, akkor megkérdezi tőled, hogy ekkor és ekkor milyen bűnöket követtél el, Ezért és ezért nem mehetsz be a mennyek országába. Mert úgy jársz, mint az az öt balga szolga, akinek nem volt elég olaja. És mikor jön a vőlegény, akkor már nem engedik őket be a lakodalomba. És úgy gondolják sokan, hogy az Isten ilyen szigorú, aki nem enged be a lakodalmába. Úgy is ennek a világnak vége lesz, láthatjuk magunk körül, hogy merre megy. De boldog az az ember, aki a láthatókon túl, a láthatatlanok alapján tud élni. Mert a hit a láthatatlan dolgok valóságáról győzi meg. Mert ez a hitnek a lényege. Az a reménység, hogy van a látható világon túl. Így búcsúzunk el mindig elhunyt szeretteinktől is, hogy van tovább. Hogy nem úgy alakul ez, mint amit még Kolumbusz előtt hittek, mikor Portugália királyságánál megálltak, és azt mondják, hogy non plus ultra, nincs tovább. Eddig van a világ. És aztán eltelt pár évtized, pár év, és kiderült, hogy van tovább. Mert hogy mindig van tovább. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, vannak akadályok, mert mi nem rendeződtünk, mi nem simultunk bele az atyai kézbe, és ezért bennünk is vannak akadályok, melyek eltávolítanak az Istentől. Mi érezzük idegennek magunkat magunkban, vagy egy közösségben, mi érezzük idegennek magunkat az Isten előtt, de az Isten sohasem szeretné, hogy idegennek, mondjuk azt, hogy gyűtmentnek érezd magad. Mert az Isten országában nincs ilyen, hogy gyűtment. Ezt viccesen szokták mondani a Budaerőn vagy Telkin lakók, akik beköltöztek, és mi, akik a polgármesterekkel azért dolgozunk, hogy az emberek egyre inkább közösségben legyenek, és rádöbbenjenek arra, hogy mi együtt egy közösség tagjai vagyunk, és így vagyunk hatékonyak, ehhez képest jön ez a gondolkodás, hogy mi gyűjtmentek vagyunk. Mi nem vagyunk gyűjtmentek. Mi az Istennek a szeretett gyermekei vagyunk, akiket kiválasztott, aki valamire rendelt téged és engem is, mindegy, hogy itt laksz, vagy Budaerőn, vagy Telkiben. Kedves testvéreim, számtalan akadálya lehet a hitnek, saját élethelyzeted, vagy a magad büszkesége, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a nagy éned, a sértettséged, a magányod, a betegséged, ami miatt azt mondhatod, hogy én nem hiszek az Istenben. Mert ha az Isten ezt és ezt teszi majd, akkor el fogom fogadni őt. Akkor fogok benne hinni. Vagy tiszteletes úr, még a halálom előtt van idő arra, hogy majd ezt rendezzem. Tudjuk, hogy a Ferdinánd hídon most volt egy híres színész, akinek volt ideje rendezni, de nem azért, mert ott rendezte, mert ott már nem lett volna. Azért, mert hívő ember volt. És ő előtte tudta, hogy rendezni kell az Istennel a dolgait. Kedves testvéreim, jó az, hogyha mi is ilyen felkészültek vagyunk, akik tudjuk, hogy bármikor elhívhat az Isten, bármikor megszólíthat. Éppen most néztem utána, hogy megdöbbentő Jó Sándor, aki hihetetlen prédikátor volt, ismerik nagyon sokan, egyszerűen agyvérzésbe meghal. Meghalt akkor, amikor még szolgálhatott volna. De azt tudom erre mondani, 1970-et írtunk, hogy ő teljes életet élt, mert Krisztusban lévő életet élt, teljes életet élt. És ilyenkor már nem az számít, hogy hány évet éltél, hány éves vagy, hanem hogy teljes életet élsz-e, Krisztusban vagy-e, hívőként tudsz-e élni. Kedves testvéreim, két nagy veszélyt látok még a hit akadályaként. Az önmagában való embert, aki beleesik a saját önsajnálatába, alkalmatlanságába, kétségbe esik, vagy éppen a másik nagy akadály az önelégült ember, a gőgös, rátarti, üres, önimádó, mind a kettő akadály lehet, hogy a hitet megértse és aszerint éljen. Egyrészt az, aki leértékeli magát, aki azt mondja, hogy semmi vagyok az Isten előtt, semmire nem tud felhasználni, mert én semmire kellő vagyok. A másik pedig, hogy én mindenre kellő vagyok, mert én vagyok az Isten, önmagam számára, én vagyok önmagam báványa, és mindenre képes vagyok, mindent meg tudok tenni. Ez is mind a kettő akadálya az hitnek. Istenhez Jézuson keresztül lehet közelebb jutni, és Jézus nélkül, kedves testvéreim, nem lehet beszélgetni Istenről, és Jézus nélkül nem lehet beszélgetni Istennel. Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Mikor imádkozunk, mikor megszólítjuk az Istent, Jézus Krisztus nevében azért tesszük, mert pontosan emiatt az ige miatt hisszük, hogy ő az út, az igazság és az élet. Az ő áldozata által, az ő áldozatáért fogad el téged is az Isten, engem is. Nem önmagadért, nem a jó cselekedeteidért, hanem egyedül az ő áldozataiért. Kívánom nektek, hogy 2020-ban legyen olyan felismerésetek, beismerésetek, hogy a hit ajándékával, a hittel, a bizalommal Isten csodálatos utakra vihet, itt a gyülekezetben is, vezetni akar, nem búskomor felhőkön keresztül, hanem dicsőséges felhőkön át, hogy megismerjük őt, hogy dicsérjük és magasztaljuk egész életünkben. Amen.